Bormárka. Iránytű, borkalauz a mindennapokra. Borok és a borász, aki mögöttük van. Ízek, borvidékek, történetek. Minden pénteken délután a Trend FM-en. A házigazda Gál Márk és Antal Gábor.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, hogyha péntek délután és a 14 órai hírek után vagyunk, akkor Bormárka iránytű borkalauz a mindennapokra a Trend FM hullámhosszain a 94.2-n, illetve online a trendfm.hu-n, és az online szándékosan emeltem be, hiszen továbbra is él bennünk a láng, a remény lángja, hogy egyre többen követnek bennünket a rádiónk YouTube csatornáján is. Minden egyes péntek délután rendszerint 19 órától premierben megtekintjük az adásunk, és aztán természetesen a YouTube technikájának köszönhetően bármikor visszanézhető. A szerkesztő műsorvezető Gál Márk üdvözöl mindenkit, de ma sem vagyok egyedül. A mai társműsorvezetőm nem más, mint Antal Gábor. Szép jó napot, szervusz Gábor!
Szia Márk, és üdv a hallgatóknak ismét!
Van egy keresztkérdésem, mielőtt még rátérünk a mai témánkra és a mai vendégünkre. Tudod, hogy miért különleges a mai alkalom? A Bormárka életében szükítem a kérdésemet.
10. adás?
Bingo, telé talál. Tegyél lottót, így van.
Na, és ezt nem tudtam, nem is
kerek kis meg. Kerek kis születésnap ez, 10. bizony. A 10. száma szerintem olyan szépen mutat, jól néz ki.
Lesz torta is?
Hát borformájában esetleg. Bor,
mondjuk igen, ugye én már tudom, hogy az egyik kedvenc fehér borom lesz.
És köze van valamilyen szempontból a 10-eshez is, nem minthogyha ezt előre merényletként megterveztük volna, ez most épp nekem állt össze ez a kis kapcsolat, na de ne lőjük el rögtön, hogy hogyan kötődik, bár pár másodperc múlva ez amúgy is ki fog derülni, de még mielőtt kiderülne a témánk, az illem úgy kívánja, hogy azért nem vagyunk mi itt kettecskén a stúdióban, akik velünk vannak a YouTube-on már látják is, hogy hárman ülünk szokás szerint. A mai alkalommal itt van velünk a stúdióban Diós Máté, a Móri Borvidékről, a Paulus Molnár Borháznak a cégvezetője, és minden, ami ezzel vele jár. Tőzsgyökeres Móriként úgy gondolja Máté, és most idézek, itt Móron ebbe beleszületik az ember, mindenkinek van szőlője, bora. Szeretettel köszöntünk Máté itt a Bormárkában.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Csak annyit hozzátennék az előző sorhoz, hogyha tudom, hogy tizedik adás van, akkor hozok pezsgőt is, egy 1000 jó pezsgőt.
Meglepetésként tudtuk.
De azért én ilyen szempontból is készültem, nézem folyamatosan a számok világát, na nem csak azért, mert a Trend FM-en vagyunk, de hát az idő telik múlik, szeretjük vagy sem, és bizony-bizony itt június közepén már is elérkeztünk a 10. adáshoz, de a gondolatot is értékeljük és köszönjük szépen. Ha pezsgőt nem is, valami különlegességet hoztál, de ezzel nagyon előre szaladunk, és még most én kicsit meglepetésnek tartogatnám ezt, hogyha már itt felcsigázzuk a hallgatókat, hogy a 10-eshez kötődik a mai adásunk részben, akkor inkább a témát vezetném fel, hiszen ez egy folytatásos téma, ha már itt a 10. adás, ugyanis néhány héttel ezelőtt jött a gondolat, hogy oké, de mi lenne, hogyha foglalkoznánk a kisebb borvidékekkel, ezt semmiképpen sem lesajnáló jelleggel, sőt mi több, hogy a reflektorfényt még jobban rájuk irányítsuk, mert érdemes, és az első mondjuk felvonás vagy rész az pont a somlói borvidék volt jó néhány héttel ezelőtt, bízom benne, hogy a hallgatóink, nézőink még emlékeznek rá, Fehérvári András volt itt velünk, és most pedig úgy döntöttünk, hogy legyen a második felvonása ennek a tematikának, új kis feltörekvő borvidékek, pincészetek, de hogy mennyire kicsi és hogy mennyire feltörekvő, ez is lesz majd az egyik kérdés, Máté, de... megígértem azt, hogy nagyon rövidke a felvezető, és rövid is volt, ahogy köszöntöttünk. Ennek fő oka az, hogyha az ember fia lánya elkezd keresgélni rólad az internet világában, nem nagyon talál túl sok minden információt. Egy-két interjút azért sikerült elolvasnom, de rólad, hogy hogyan is kerültél te a borokhoz ilyen formában kapcsolatban, nem nagyon találni infókat, és akkor fedjük föl ezt most, hagyjuk az internet világát, itt vagyunk a rádióban. Mi a kapcsolat, mi a kötődés, honnan jött egyáltalán ez?
Igazából mindegyik nagyszülőm és a dédszülők is szőlőtermelők és borkészítők voltak, természetesen családi részre, tehát sokkal kisebb mennyiségben és volumenben, mint ahogy itt a Paulus borháznál tevékenykedünk. Igazából most így bevillant az első kapcsolatom és találkozásom a borral, amikor a Süri Édi, tehát a Móri borvidék, Mór melletti szomszédos szőlőhegyen tolikapát toltam a papánál az 1000 jóba, és mondtam neki, hogy papa, kellene valami kis energia, vagy valami ital, 12 éves, és mondta, hogy jó van, fiam, felírsz a szőlőhegy tetejére, akkor lesz neked energiétel. Felértem, és igazából csinált egy 1000 jó fröccsöt, tehát tényleg hatalmas energia volt benne, és utána bennem is, és még jobban megjött a munkakedvem. Tehát az első találkozás az így jött. De természetesen a családi szüretek, a préselések, a borkészítések vittek bele ebbe az egészbe továbbá. Jó pár barátom borász és borászkodással foglalkozik, és valahogy felvettem ezt a fonalat igazából 2015 év közepén, amikor is jó sok bor volt már a pincébe, tehát a szőlőterület már megvolt, és volt telepítve egy 90%-a, tehát egy ilyen 120-105 hektárnál járt a telepítés, vagyis az akkori eltelepített szőlők a Paulusnál, akkor még Molnár borház. Keresett a Pali bácsi igazából valakit, Molnár Pál a tulajdonos, aki segít neki eladni, segít értékesíteni a móri borokat, mert ő első körben úgy gondolta, hogy elmegy majd Oroszországba, meg Kínába, mert ott rengetegen élnek, és úgy is keresik ott. És hát ugye ez az orosz dolog, ez onnan jött, hogy az állami gazdaságból a 90-es évek előtt, amikor úgymond futott ez a dolog, akkor Oroszországba vitték a legtöbb móri bort, de ez egy régebbi sztori. Szóval mondjuk, na mindegy, Pali bácsi ebből kiindulva, de igazából most átgondolva rájött, hogy nem így van ez az egész, és lényeg, hogy volt egy az a 6-7 órás állásinterjú, amikor találkoztunk, és teleírtam konkrétan 3 darab A4-es lapnak az összes oldalt, hogy mi a feladat. Végigmentünk az összes területen, a pincéken, a terveken, stb. Beszélgettünk, borosztunk is egy kicsit, és a lényeg az lett, hogy mondta, hogy szeretné, hogyha elkezdenék ott dolgozni, és akkor még mint kereskedelmi kötője marketing asszisztens belecsapottam így ebbe a témába. Inkább tényleg ilyen értékesítői szemmel és marketinges szemmel nézve az egészet, tehát akkor a borba még annyira nem voltam benne, a borkészítésbe és a szőlőtermelésbe, magába az egész úgymond fejlettebb technológiai részébe, de úgy gondolom, hogy ez kellett is hozzá, ez a löket az elején, hogy ne borász szemmel és ne szőlés szemmel nézzem magát a borértékesítést. És az akkori borászunk mondta is, hogy figyelj, igazából a bort azt el lehet készíteni, eladni, az a nehéz munka. Persze ez nem így van, mert egy jó bort elkészíteni nehéz munka, és kemény munka. Persze egy jó borásznak lehet, hogy tehát pont úgy gondolja, hogy az értékesítés része nehéz, de igazából tehát így indultam el ezen a vonalon első körben.
Helyezzük talán kicsit kontextusba magát a borvidéket. És most konkrétan nem a borrégióra gondolok, hanem zoomoljunk rá ilyen mai szóval érve a móri borvidék sajátosságaira. Múltja, jelene, jövője, akár ezen a három síkon mozogva.
Területügyileg folyamatosan harcolunk, így a Somlóval, hogy ki az első, meg a második hátulról. Tehát ez egy folyamatos harc, de nem gondolom, hogy tehát a minőség az most nem azon alapul, hogy mekkora a borvidéknek az összhektár száma. Hát a múlt igazából a kapucinus szerzetesek, akik először Tokajból hozták az 1000 jó szőlőtőkéket, és elindult igazából ez a szőlőnemesítés, és utána igazából a filoxéria után ez is lett a móri borvidéknek az ászlós hajója, ez a fajta, de kicsit tovább menve itt a 1950 és 90-es évek között tényleg az állami gazdaság idejében ott nagyon pörgött, meg futott maga a móri borvidék, viszont az összes bort azt nagyrészt Oroszországba és Ausztriába exportálták ki, és így azt mondom, hogy a móri polcokról egy idő után eltűnt és kikopott a móri bor. Nagyrészt a polcok alján ilyen 2-3 literes csatos üvegekben volt móri 1000 jó, ami oda nem méltó, viszont ezáltal igazából egy kicsit az idősebb korosztály még tisztában van magával ez az 1000 jó fogalommal, és amúgy most a móri borászokkal közösen ezt is próbáljuk igazából feleveleníteni, mármint, hogy nem arról a minőségről beszélek, hanem inkább magáról az adott 1000 jó márkáról, hogy minél több emberhez eljusson, minél több ember megismerje ezt az egészet. Aztán volt igazából egy pangás ott a borvidéken, egy 14-es pangás, amikor tényleg nem volt a csúcson a borvidék, meg kicsit maga a borvidék, móri borvidék márka, az nem is hanyatlott, de nem fejlődött semmiképpen.
Ez a rendszerváltás utáni évtizedek.
Így van, tehát akkor voltak a szőlők, ilyen szakcsoportit szőlők, stb. Vagyis akkor az állami gazdaság elhanyagolt szőlői, úgymond, amiket amikkel foglalkoztak és dolgoztak igazából a móriak, de nagy része egy idő után parlagra került. Uh-huh. Tehát pont így is indult a sztorink, hogy 2004-2005 környékén volt egy árverés, ahol az állami gazdaságnak a régi területeit árverezték, és akkor a Pali bácsi erre ment el, Palibá. Főnöknek hívjuk amúgy, nem most meghalljam, hogy kapok egy toszkost, de mindegy.
Na, a főnökért vagy a Palibáért?
A Palibáért. Tehát akkor mondom, hogy Pál.
Abból nagy baj nem lehet talán.
Pálból nagy baj. Paulus elment erre az árverésre, ahol igazából összesen 8 hektár, tehát volt már 2 hektár szőlő, és 6 hektárt akart szőlőbe venni, egy ilyen 8 hektáros darab legyen, és senki nem volt ezeken a szőlőárveréseken, csak ő vett rajta egyedül részt, pedig tehát gyönyörű helyek voltak, hogy tudta, hogy miért is ment, mivel ott, ahogy mondja, gyerekeskedett, ott nevelkedett, és az Aranyhegy, a Teraszdűlő, Pohárhegy, Kecskehegy, Látóhegy, Laurencsik, és még sorolhatnám, értékes szőlőterületek voltak eladó sorban. És ahogy a Pálnak a habitusát így érezzétek, elment erre az árverésre, hogy vegyen 8 hektár szőlőt, és úgy jött ki, hogy vett 168 hektár szőlőterületet.
Jelentős különbség, igen, finoman fogalmazva.
Mert mindig egy darab volt, kimentek, kocintottak az akkori borával, amit már akkor készített a 2 hektárról, és minden kocintás után mondták neki, hogy van még egy szép terület, az Aranyhegy, és mondott, tényleg az Aranyhegy is? Igen, na jó, hát akkor visszamegyek, megnézem, hogy mégis milyen áron és melyik darabot értékesítik, és igen, így hazament a feleség, ez a ritáz, és mondta, hogy szőlős gazdák lettünk, és hogy neki kell állni a szőlőterületek gondozásának, de ezek a területek akkor parlagon lévő területek voltak. Tehát onnan lehetett tudni, hogy szőlőterület, mert az ember régebben látta gyerekkorában, hogy ott szőlő volt, másrészt meg bent láttad a fák és a bokrok között konkrétan a szőlő oszlopokat, a beton szőlő oszlopokat, és innen lehetett tudni, ezt az egészet igazából ki kellett írtani egy ilyen bozótírtóval, és újra kell telepíteni, újra kellett kelteni igazából a földnek az energiáit, és magát a...
Hát jóformán leszámítva, tehát az anya természeti adottságokon túl nulláról kellett ismét fölépíteni.
Így van, teljesen nulláról.
Hol tartunk most? Hogyan látod a jelenlegi helyzetet?
A jelenlegi helyzetet? Úgy gondolom, hogy...
Mármint így borvidéki,
borvidéki szinten, igen. Továbbra tehát is. Úgy gondolom, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő borvidék vagyunk. Egyrészt azért, mert tehát közös marketinggel és külön-külön marketinggel is igazából mindenki folyamatosan a mort helyezi előtérbe, tehát nem feltétlenül magát a borászatot, hanem mindenki nyomja, hogy mor, itt vagyunk, mor borvidéken. És úgy gondolom, hogy a sok fiatal pince igazából, aki most született, szó szerint fiatalok, tehát korban is, egy teljesen más látásmóddal és szemléletmóddal kezdték el a borvidéket fejleszteni, brandingelni igazából, emelni igazából az értékét ennek az egésznek, ami jól vissza is tükröződik, mivel tehát ott a környezetünkben, ott a környező régióban egyre több fiatal fogyaszt bort, és egyre többen kíváncsiak a boros rendezvényekre, borkóstolókra és a különböző boros fesztiválokra.
Így a borvidékről, vagy borvidéktől egy fokkal hátrébb lépve, és titeket is bekapcsolva a történetbe, és hát már mindkettőről esett szó, hogy nekem az jut eszembe, hogyha ránézek a ti méretetekre, meg a borvidék méretére, hogy kicsit hasonló a helyzet, mint mondjuk Somlón, ahol ott van a Kreinbacher, vagy talán Pannonhalmán ott van az apátsági pince, vagyis hát a főapátság pincészete, hogy azért a vidék méretéhez képest jelentős a méretetek. Hogy látott te ezt, hogy éreztek-e ilyen felelősséget, hogy húzzátok mindenki másnak a szekerét, van-e ilyen elvárás a sok kis pincészet részéről? Szóval, hogy úgy, ti vagytok-e azok, akik azért úgy ezzel a mérete már tudjátok diktálni a trendeket a borvidéken?
Igazából azért is sokszínű maga a móri borvidék, mert mindegyik pince kicsit más stílusú borokat készít, tényleg nem az, hát más-más eljárásokkal is, de nagyon különbözőek a stílusok. Viszont tehát ez, hogy toljuk vagy húzzuk mindenkinek a szekrét, igazából mindenki tolja közösen, meg húzza ezt a nagy szekeret. Sok borásztól hallom, hogy nagyon jó, hogy ott vagyunk, és tehát kicsit törjük előttük az utat különböző akár tehát értékesítési részeken, ahova betesszük a lábunkat, és minél jobban tudunk nyitni, oda utána mások is beférnek, viszont ez tényleg egy közös munka. Ilyen szinten, hogy segítségnyújtás, igazából alapanyag beszerzések, vagy szőlőmunkák, vagy akár feldolgozások, vagy esetleg musteladás, hogyha valakinek nem úgy alakulna a szőlő az adott év, vagy felvásárlás felénk musból, tehát a szomszédos területekről, tehát így próbáljuk folyamatosan segíteni. Ha velünk közösen borvidéképítőket, hogyha fogalmazhatok így, de tényleg mindenki azért valamilyen szinten a saját pincének a borász, a kovása, tehát ettől függ ez a sokszínűség, és ettől függ a fejlődés is, hogy nem egyhangú, egysíkú, tehát az van, hogy lejön az ember egy hétvégére, akkor tényleg bármelyik pincébe elmegy, mindenhol különböző stílusokat, különböző karaktereket, személyeket tud megismerni. Úgy gondolom, hogy elég sok élménnyel, tapasztalattal és jó kedvel tud gyarapodni ott Móron a pincékben.
Általában minden vendégünkből azon túl, hogy fölkészülünk, ennek egy szerves része az, hogy korábbi interjúkat olvasgatunk, tanulmányozunk, és ezekből kiragadunk csupán egy kis részletet. Nem memória teszt, ahogy ezt szoktam volt mondani, a feladatnak a lényege, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ha adott esetben már nem emlékszel arra, hogy ezt milyen környezetben és miért mondtad, nem kell pánikolni, teszteljük, hogy jelenleg egyetértesz-e egy korábban általad állított gondolattal. Én vagyok az első, 2019. júliusig pörgetjük vissza az időkerekét, ekkor nyilatkoztad ezt.
Ez egy rozália?
De, nem az június.
És már pesgőzés előtt, vagy pesgőzés után.
No, hát mindjárt teszteljük, de igen, valóban, tehát az június, ez meg július.
Igen, bocsánat.
Így szól az általad említett gondolat. Jó úton haladunk afelé, hogy a Móri borvidék ismét méltó helyére kerüljön, és tudatosodjon a fogyasztókban, hogy igenis kiváló borok készülnek nálunk. Lényegében itt most visszautalunk arra, amiről az elmúlt percekben beszéltünk. Hol tart most ez az út 2019-hez képest? Hogyan látod?
Szerintem nagyon sokat fejlődtünk, mint borvidék. Most így mások számait nem látom, csak azt látom, hogy egyre több helyen van Móri bor, egyre több kóstoló van, egyre több polcon vagyunk ott. Én azt tudom a mi számainkból mondani, hogy 2017 év végén 40 ezer palackot tudtam értékesíteni per év, és most 2022-ben pedig 1 millió palack per év. Tehát ez egy 25-szörös nagyobbodás igazából.
Ez kevés pincész, ez mondhatja el magáról ebben az időszakban.
És nem állunk meg, megyünk tovább idén is. Tehát ezt tudom mondani, úgy gondolom, hogy a többiek is rohamosan fejlődtek az elmúlt 3-4 évben, és ez tényleg ez egy összetett dolog, mert kell hozzá legeslegfontosabb jó minőségű bor. Mert hiába, hogy ott a polcon, hogyha nem jó a borod, egyszer leveszik. Lehet egy jó címkéd, lehet egy jó szlogened, bármi, lehetsz egy jó polcán, egyszer leveszik, de hogyha nem jó az a bor, akkor másodszor nem fogják levenni, azért, mert rengeteg jó bor van a polcokon, és ez egy folyamatos verseny, és maga a borfogyasztó közönség az igazából kicsit szűkül, hogyha lehet ilyet mondani. Tehát kicsit szűkül, tehát igyatok minél többen bort, jó?
Ez ellen dolgozunk ebben a műsorban.
Igen, ez az egyik küldetése is az adásunknak.
Szóval úgy gondolom, hogy fejlődik az egész borvidék, egyre nagyobb a látogatottsága a turisztikai szinten is, és panaszkodni nem hallottam senkit, tehát örülnek szépen a pincék.
És hogyan látod, mielőtt rátérünk a második borcseppre, hogyan tartható fenn ez a fejlődés? Mert oké, hogy érzed a dinamikát, és jó irányban haladnak a dolgok, ha folyamatában nézzük a jelenséget, de hogyan lehet még egyet feljebb lépni, vagy ha nem vagyunk ennyire nagyon merészek, akkor hogyan tartható fenn a jelenlegi fejlődés?
Gábor, nézd a hátteremet.
Igen, már néztem egyébként.
Innováció.
Nézd, hogy valamit üzensz magadnak az a képen, hogy én is szoktam ilyet csinálni, és aztán sikerült elolvasni, hogy innováció.
Így
sokszor.
Van. Szerintem ez nagyon fontos. Tehát folyamatosan helyezzük magunkat is mérlegre, hogy meg nézzünk be a tükrünkbe tényleg minden évben, hogy jó fele haladunk, rossz fele, és vegyük észre a hibáinkat, mert a hibáinkból fogunk tudni igazából utána előnyt kovácsolni, hogyha okosak vagyunk, és nem követjük el ugyanazt a hibát persze, de tényleg, tehát úgy gondolom, hogy a folyamatos fejlődés, a folyamatos innováció, és ez nem csak technológiáról szól, ez szólhat egy új tételről, egy új gondolatról, egy új rendezvény sorozatról, akár egy új kollégáról, de tényleg tehát nagyon fontos, aki frissíti a csapatot, de sose szabad megállni, mert hogyha egyszer megállunk, akkor tényleg akkor megálltunk. Akkor onnan nagyon nehéz elindulni, sokkal könnyebb visszafele menni. Szóval én erre gondolok, hogy mindig mozgásban kell lenni, és hát én egy elég nagy igen ember vagyok amúgy, szóval minden ilyen üzleti és borászati, úgymond új technológiában, vagy új kihívásban, új termékben egy lehetőséget látok, és általában mindenben belemegyek, és mindent egyből addig hajtok, amíg össze nem jön. Persze vannak pofonok,
de ezekből lehet tanulni.
Így van, nem is kicsik, de hogyha még az ötödik pofon után megkapjuk a hatodikat, akkor a hetedik az már lehet, hogy sikerülni fog. Aztán lehet a nyolcadik, mindegy, végig kell vinni igazából.
Biztos. Ez még életfilozófiának is jó, de főleg, hogyha a bor és a borvilágában tapasztalt kihívások elé nézünk, azt hiszem, hogy ez az egészséges mentalitás is.
Így van.
Második borcsepp következik, amit nagyon vártál, Gábor.
Igen. Előtte egyébként hallgattam Mátét, és egy ilyen motivációs beszédeket tartottál, de tényleg nagyon jó ezt hallgatni. Na de azért szerettem ezt a kis borcsepet, mert én mélyen egyetértek vele. Szerintem Mór Magyarország három legjobb fehérboros borvidéke között van, és a versenyeken elért eredményeink azt mutatják, a szakma is újra elismeri az adottságainkat, munkánkat. Ez is 2019.
Ez is.
Akkor... Igen, csak ez kicsit korábbi, nem július.
Igen. Hát én azt mindig úgy gondolom, tehát, hogy a top 3-ba ott vagyunk, és akkor mindenki eldöntheti, hogy az elsők, a másodikak, vagy a harmadikak.
Én nem ezt akarom eldönteni, ezt majd rábízzuk a hallgatóinkra, nézőinkre. Abban segíts, hogy rajtatok kívül melyik a másik kettő, nem rangsorban, csak akkor legyen meg a hármas fogat. Most belefolytam ebbe a borcsebbe én is kicsit.
Igen, most ez, szerintem, tehát most pont voltam egy ilyen nagy túrán az országba, és tehát úgy gondolom, tehát a mátrai részen, Somló, a balatoni részen, egészen igazából az alföldi régióig, itt a Duna-Tisza közi részeken is gyönyörű fehér borok vannak, és mellette rozék is. Tehát itt most gondolok első körben a reduktív technológiás borokra, hogyha itt az alapfehérbor, hát ha alapfehérbor kategóriánál tartok, tehát...
Mindennapok.
Igen, a mindennapok bora, így van. Tehát óriási zamat, illat és kiváló sav összhangsúlyba rendelkező borokat tudtam kóstolni. Tehát én ezt most így gondolom, de neked mi a véleményed, Gábor?
Jó, hát hála Istennek sok borvidék szóba jöhet Magyarországon, de nekem
egyeket
is.
Kihagytam.
Bizonyám.
Így van, ott amúgy hasonló maga a klíma, meg tehát ott is egy ásványos szerkezet van, ahol hasonlóan ropogós borok tudnak készülni.
Meg hát Tokaj.
Ászár Neszmény. Na most ez így nehéz, most elkezdtük.
Annonhalma.
Már meghaladtuk a
hármast. Jó, de hát mondtuk, hogy tehát csak azt mondjuk, hogy top 3, de azt nem mondtuk, hogy nem lehet holt verseny.
Így van. Napokon,
jogos.
Így van, hát, de lehet, hogy az a top az 10 amúgy.
Összehozunk egy ilyen kis slágerlistát a borvidékek esetében. Jövünk vissza, és még Máté itt marad velünk a rádiós változatban is, hiszen addig nem engedhetjük el, míg a következő nevezett, mondjuk idézőjeles feladaton nem esünk túl, amikor is meg szoktuk kérni arra a vendégeinket. Tudjuk, hogy nem mindig egyszerű ez a kérés és a döntés sem maga, hogy válasszanak ki a rendelkezésre álló kínálatból egy olyan tételt, amire itt most mi is összpontosítani fogunk. Ezzel jövünk vissza a szünet után, és aztán majd érkezik természetesen a nem mindennapi mindennapi. Tartsanak velünk!
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.